tovább feszegette volna a kérdés, de ebben a pillanatban hangos motorberregés hallottunk, s az ablakból láttuk, hogy kocsi gördül a ház elé. Evi, kiáltott John. Bocsásson meg, Wells. Kisietett a halba. Poirot kérdőn nézett rám. Miss Howard, magyaráztam. Ó, nagyon örülök, hogy eljött. Annak a nőnek a helyén van az esze, meg a szíve is, Hastings, bár az Isten nem ajándékozta meg valami nagy szépséggel. John példáját követve kimentem a halba, ahol Miss Howard igyekezett kiszabadítani magát az elképzelhetetlen mennyiségű fátyolból, amelybe a fejét beburkolta. Ahogy a pillantása rám esett, hirtelen elfogott a lelkifurdalás. Evelyn Howard olyan őszintén figyelmeztetett, s a figyelmeztetése sajnos mit sem ért. Milyen hamar, s milyen könnyedén elfeledkeztem róla. Most, hogy ilyen tragikus módon bizonyosodott be, mennyire igaza volt, elszégyeltem magam. Ő nagyon is jól ismeri Alfred Inglethorpot. Eltűnődtem, vajon, ha itt marad, Steelesban, bekövetkezett volna-e a tragédia, vagy netán tartott volna ez az ember Evi figyelő tekintetétől. Megkönnyebbültem, amikor jól ismert erőteljes szorításával kezet fogott velem. A tekintete szomorú volt, de nem szemrehányó. Kivörösödött személyen látszott, hogy keservesen sírt, de egyéb iránt ugyanolyan gorombán zsörtölődött. Mindjárt indultam, hogy a sürgöny megjött. Épp befejeztem az éjszakai ügyeletet. Kocsit béreltem, így jöhettem a leghamarabb. Reggelizett már, Evi? Kérdezte John. Nem. Mindjárt gondoltam, jöjjön a reggeli, még ott áll az asztalon, majd készítenek magának friss teját. Hozzám fordult. Magára bízom, Hastings, jó? Vesz oda bent vár rám. Ó, itt van Monsieur Poirot, tudja, ő segít nekünk, Evi. Miss Howard kezet fogott Poirotval, de a válla fölött gyanakodva Johnra pillantott. Hogy érti azt, hogy segít? Segít a nyomozásban. Hát nincs itt mit nyomozni, letartóztatták már? Kit? Hát Alfred Inglethorpot. Drága Evin, nagyon kérem, legyen óvatos. Lawrence azon az állásponton van, hogy anyám szívrohamban halt meg. De ostoba az a Lawrence, vágta rá Miss Howard. Hát persze, hogy Alfred Inglethorpe gyilkolta meg szegény Emilyt. Ahogy azt én előre megmondtam. Drága Evin, legalább ne ordítson annyira. Bármit gondolunk vagy gyanítunk, jobb, ha pillanatnyilag minél kevesebbet beszélünk. Csak pénteken lesz a boncolás. Lári-fári, Miss Howard felhorkant. Mindannyiuknak elment az eszük. Addig az ember rég nem lesz az országban. Ha van egy csöpnyi esze, nem ül itt bárgyún és várja, amíg felakasztják. John Cavendish tehetetlenül nézett Evire. Tudom, tudom, mondta Evi. Maga az orvosokra hallgat. Nem volna szabad, hiszen azok mihez értenek? Semmihez. Vagy csak annyi az, amennyitől még veszélyesebbek lesznek. Én csak tudom, az én apám is orvos volt. Az a kis Wilkins a legnagyobb szamár, akivel valaha találkozta. Még hogy szívroham. Mást el sem tud képzelni. Akinek szemernyi józan esze van, azonnal átlátja, hogy a férje mérgezte meg. Én mindig mondtam, hogy az ágyában fogja megölni a szerencsétlent, és most megtette. És maguk itt csak ostobaságokat motyognak holmi szívrohamról, meg a pénteki boncolásról. Szégyelhetné magát John Cavendish. De hát, maga szerint mit kellene tennem? Kérdezte John, és alig észrevehetően elmosolyodott. Ugyan már, Evi, nem vonszolhatom le galériánál fogva a helyi rendőrösre. De azért tehet valamit. Gyomozza ki, hogy csinálta? Hagyja furt egy alak. Lefogadnám, hogy áztatott légypapírral. Kérdezze meg a szakácsnőt, nem tűnt-e el légypapír? Ebben a pillanatban szentül meg voltam győződve arról, hogy egy födél alatt tartani Miss Howardot és Alfred Inglethorpot, és még békét is teremteni közöttük minden bizonnyal herkulesi feladat lesz, és ezért csöppet sem irigyeltem Johnt. Arckifejezésén láttam is, hogy teljességgel átérzi a feladat nehézségét. E pillanatban a visszavonulásban keresett menedéket, és sietve elhagyta a szobát. Dorcas friss teját hozott. Amint kiment, Poirot eljött az ablaktól, és leült, szemben Miss Howarddal. Mademoiselle, mondta komolyan, szeretnék kérdezni öntől valamit. Ki vele? Mondta a hölgy, és kelletlenül szemlélte Poirot. Szeretném, ha számíthatnék a segítségére. Alfred felakasztásában szívesen leszek a segítségére, mondta Gorombán. Bár az akasztás még túlságosan jó is neki. Vízbe kéne folytani, aztán felnégyelni, mint a régi szép időkben. Akkor tehát egyetértünk, mondta Poirot, mert a gyilkost én is fel akarom akasztatni. Alfred Inglethorpot? Hát vagy őt, vagy mást. Másról szó sem lehet. Szegény Emilyt addig senki meg nem gyilkolt, amíg ő meg nem jelent a színen. Azt nem állítom, hogy nem volt körülvéve hiénákkal, de még mennyire, hogy? De csak a pénzére törtek, nem az életére. És akkor jön ez az Alfred Inglethorpe, és két hónapon belül, hoppá! Higgyen nekem, Miss Howard, folytatta Poirot őszintén. Ha Inglethorpe volt az, nem ússzam meg szárazon. Becsületemre olyan magasra lógatom, mint Hámán Ahasvérus király. Ez már jobban hangzik, mondta Miss Howard valamivel lelkesebben. De meg kell kérnem, hogy bízzék bennem. Az ön segítsége rendkívül értékes lehet a számomra. Meg is mondom miért. Mert ebben az egész gyászolóházban az öné az egyetlen szempár, amelyik könnyet ejtett. Miss Howard hunyorgott, goromba hangjába új tónus lopakodott. Ha azt akarja mondani, hogy én kedveltem, hát így is van. Tudja, Emily önző öregasszony volt, nagyon nagy lelkű volt, de mindig elvárta a viszonzást. Soha sem hagyta, hogy az emberek megfeledkezzenek arról, amit értük tett, és ezért nem szerették. Azt persze ne higgye, hogy tudatában volt ennek, vagy akár érezte a hiányát. Legalábbis remélem, hogy nem. Én viszont más helyzetben voltam, én már kezdetben megvetettem a lábamat. Évi ennyi meg ennyi fontot, érek magának, nagyon helyes, de ennél egy fillére sem több. Egy pár kesztyűt sem, egy színházjegyet sem. Ezt nem értette meg, néha meg is bántódott. Azt mondta, ostobán büszke vagyok. Pedig nem. Csak nem tudtam megmagyarázni. Minden esetre volt önérzetem. És ezért az egész bandából egyedül én engedhettem meg magamnak, hogy szeressem. Én vigyáztam rá. Én óvtam meg a többiektől. És akkor jön ez a sima beszédű gazember, és tessék! A több éves odaadásom mit sem számít. Poirot együttérzően bólogatott. Á, megértem, mademoiselle, megértem, mit érez. Ez egészen természetes. Azt hiszi, mindnyájan olyanok vagyunk, mint a tészta, nincs bennünk tűz, energia. De higgyen nekem, nem így van. Ebben a pillanatban John dugta be a fejét, és Mrs. Inglethorpe szobájába invitált bennünket, mivel a buduárban levő íróasztalt Mr. Wellsel már átvizsgálták. Amint fölfelé mentünk a lépcsőn, John visszanézett az ebédlő felé, és bizalmasan lehalkította a hangját. Ide hallgasson, mi lesz itt, ha ezek ketten összetalálkoznak? Reménytelenül ráztam a fejem. Megmondtam Mérinek, hogy ne eressze össze őket, ha lehetséges. De képes lesz rá? Azt csak a jó Isten tudja. Annyi bizonyos, hogy Inglethorpe nem ég a vágytól, hogy találkozzék Evivel. Ugye még magánál vannak a kulcsok, Poirot? Kérdeztem, ahogy a lezárt szoba elé értünk. John elvette a kulcsot Poirotól, kinyitotta az ajtót, és mindannyian bementünk. Az ügyvéd egyenesen az íróasztalhoz ment, John utána. Anyám a legfontosabb iratait ebben az irattáskában tartotta, mondta John. Poirot előhúzott egy kis kulcscsomót. Ha megengedik, óvatosságból lelakatoltam ma reggel. De hiszen most sincs bezárva. Lehetetlen. Nézzen ide! Ezzel John felemelte a fedelét. Hú, menny dörgős, mennykő! Kiáltott Poirot elképedten. És én, hiszen mindkét kulcs az én zsebemben volt. Az irattáskára vetette magát. Hirtelen megdermett. Körülbelül, na hiszen, hát ezt az árat felfeszítették. Micsoda! Poirot ismét letette az irattáskát. De ki feszítette fel, és miért, és mikor? De hiszen az ajtó be volt zárva. Ilyen felkiáltások törtek ki belőlünk. Poirot megfellebbezhetetlenül szinte automatikusan rendre mindent megválaszolt. Hogy kicsoda? Hát épp ez a kérdés, hogy miért? Bárcsak tudnám. Mikor? Hiszen egy órával ezelőtt még itt voltam. Ami a bezárt ajtót illeti, annak elég közönséges a zárja. Lehetséges, hogy a folyosó összes többi ajtajának a kulcsa nyitja. Ostobán bámultunk egymásra. Poirot odament a kandalló párkányhoz, látszólag egészen nyugodt volt. De észrevettem, hogy a keze, amely gépiesen igazgatta a vázákat a kandalló párkányon, reszketett. A következő a helyzet, mondta végül. Volt valami abban az irattáskában, valami bizonyíték, magában véve talán csekéség, de mégiscsak elég ahhoz, hogy elárulja a büntény és a gyilkos kapcsolatát. Létfontosságú volt számára, hogy megsemmisítse, mielőtt még a jelentőségére fény derülne. Ezért vállalta a kockázatot, az óriási kockázatot, hogy ide bemerészkedik. Zárva találta az irattáskát, tehát kénytelen volt felfeszíteni, amivel elárulta, hogy itt járt. Nagyon fontos kellett, hogy legyen a számára, ha ekkora kockázatot vállalt. De mi lehetett az? Ó, kiáltott Poirot mérgesen. Azt nem tudom. Kicsit kívül valamiféle bizonyíték. Talán az a papír, amit Dorcas látott az úrnője kezében tegnap délután. Én pedig, itt aztán szabadjára engedte a dühét, hogy én micsoda ostoba állat vagyok. Én semmit sem sejtettem. Úgy viselkedtem, mint egy hülye. Ha nem lett volna szabad itt hagynom az irattáskát, magammal kellett volna vinnem. Ó, én hatökör. És most oda van. Vége. De valóban megsemmisült? Hát, ha van még remény. Minden talpalatnyi helyet fel kell forgatnunk. Mint az őrült vágtatott ki a szobából, és mihelyest egy kisé magamhoz tértem, utána eredtem. De mire a lépcső tetejére értem, eltűnt szem elől. Mary Cavendish a lépcső elágazásban állt, s a hal felé bámult, amerre Poirot eltűnt. Mi történt a maga különös kis barátjával, Mr. Hastings? Úgy csörtetett el mellette, mint a megvadult bika. Valami nagyon felizgatta magát, jegyeztem meg akadozva. Valójában nem tudtam, örülne-e Poirot, ha felfedném a titkát. Amikor láttam, hogy halvány mosoly jelenik meg Mrs. Cavendish szája sarkában, megpróbáltam más irányt szabni a beszélgetésnek. Ugye még nem találkoztak? Kik? Mr. Inglethorpe és Miss Howard. Mrs. Cavendish zavartba ejtően nézett rám. Gondolja, hogy olyan nagy katasztrófa volna, ha találkoznának? Miért? Maga nem gondolja? Kérdeztem, ugyancsak meghökkentem. Nem. Szokása szerint csendesen mosolygott. Én szívesen végignéznék egy jó kis csetepatit. Legalább megtisztítaná a levegőt. Jelenleg olyan sok mindent gondolunk mindannyian, és olyan keveset beszélünk. John nincsen ezen a véleményen, jegyeztem meg. Ő mindenképpen szét akarja választani őket. Ó, John! A hangvétel feldühített, és kikottyantottam. John igazán aranyos fiú. Mary egy-két percig kíváncsian fürkészett, aztán legnagyobb meglepetésemre így szólt. Maga hűséges barát, ezt tisztelem magában. Maga is a barátom, nem? Én nagyon rossz barát vagyok. Ezt miért mondja? Mert így van. Egyik nap elragadó vagyok a barátaimmal, másnap elfelejtkezem róluk. Nem tudom, mi késztetett rá, de piszkálta a csőrömet, és ezért ostobán s eléggé ízléstelenül megjegyeztem. Pedig úgy tűnik, hogy dr. Bauersteinnel változatlanul elragadó. Szavaimat azonnal megbántam. Méri arca elkomorult. Úgy éreztem, mintha vasfüggönyt eresztett volna le, hogy igazi énjét elfedje. Szó nélkül megfordult és felsietett a lépcsőn, én meg ott álltam, mint egy hülye, és tátott szájjal bámultam utána. Ekkor odalentről óriási csetepaté vonta magára a figyelmemet. Poirot kiabálását, magyarázkodását hallottam, bosszankodva arra gondoltam, hogy minden diplomáciai erőfeszítésem hiába való volt. A kis ember az egész háznépet bizalmába fogadta, már pedig ez alig ha volt bölcs dolog. Ismét arra gondoltam, milyen kár, hogy a barátom a válságos pillanatokban elveszti a fejét. Lesiettem a lépcsőn, amint Poirot megpillantottam, szinte azonnal lecsillapodott. Félrevontam. Drága barátom, mondja csak, okos ez? Csak nem akarja az egész háznépnek órára kötni a dolgot, hiszen egyenesen a gyilkos kezére játszik. Gondolja, Hastings, egészen bizonyos vagyok benne. Hát akkor, barátocskám, majd a maga irányítása alá helyezem magam. Helyes. Bár azt hiszem, sajnos kissé későn.
Igaz.
Olyan zavartnak és letörtnek látszott, hogy megesett rajta a szívem. Bár még akkor is úgy éreztem, hogy helyesen és okosan jártam el, amikor megfettem. Hát akkor, mondta végül, menjünk, Monami. Itt már végzett? Pillanatnyilag igen. Visszakísér a faluba? Örömmel. Fogta kis bőröngyét, és kimentünk a nyitott francia ablakon. Cynthia Murdoch épp akkor jött befelé, s Poirot félreállt, hogy utat engedjen neki.
Bocsásson meg, mademoiselle, egy pillanatra.
Parancsoljon,
mondta Cynthia, és kérdőn ránézett.
Előfordult, hogy maga készítette Mrs. Inglethorpe gyógyszerét?
Cynthia elpirult, és kissé erőltetetten válaszolt.
Nem. Hát az altatóit?
Cynthia még jobban elpirult.
Igen, egyszer kevertem neki altatóport.
Ezt? Poirot előhúzta az üres dobozt, amelyben eredetileg az altatópor volt. A lány bólintott. Meg tudnál mondani, hogy mi volt benne? Szufonál, veronál?
Nem, brómos keverék volt.
Ó, köszönöm, mademoiselle, a viszontlátásra. Amint gyors léptekkel távolodtunk a háztól, többször is Poirotra pillantottam. Gyakran észrevettem már azelőtt is, hogy izgatottságában a szeme egészen zöld lett, mint a macskái. Most úgy ragyogott, mint a smaragd.
Barátom,
tört ki belőle végül.
Van egy kis ötletem, egészen különös, talán teljességgel lehetetlen ötlet, és mégis beleillik a rendszerbe.
Vállat vontam. Poirot túlságosan átengedi magát ezeknek a fantasztikus ötleteinek, gondoltam. Ebben az esetben az igazság bizonyára nagyon is világos és kézenfekvő. Szóval ez a magyarázata az üres címkének a dobozon, jegyeztem meg. Igazán egyszerű, ahogy maga is mondta. Nem is értem, miért nem jutott magamtól az eszembe. Poirot egyáltalán nem hallgatott rám. Még egy felfedezést tettek, lába, ott, jegyezte meg, és hüvelykujjával hátrafelé, Steeles irányába bökött. Mr. Wells mondta, amikor mentünk fölfelé. És mi légyen az? A budaár íróasztal fiókjába bezárva találtak egy Mrs. Inglethorpe-tól még a házasság előttről származó végrendeletet, amelyben minden vagyonát Alfred Inglethorpe-ra hagyja. Ez valószínűleg az eljegyzésük idején keletkezett. Velszett nagyon meglepte, nem beszélve John Cavendishről. Nyomtatványra volt írva, és két cseléd írta alá, de Dorcas nem volt közöttük. Tudott erről, Mr. Inglethorpe?
Azt mondja, nem.
Hát ez azért nem olyan biztos, jegyeztem meg kétkedve. Ezek a végrendeletek mindig olyan zavarosak. Mondja, Poirot, a borítékra firkált szavakból hogyan következtetett arra, hogy tegnap délután itt végrendelet készült? Poirot mosolygott.
Monami, előfordult már magával, hogy miközben levelet írt. Egyszerre csak nem tudta, hogyan írnak helyesen egy szót?
Igen, gyakorta. Gondolom mindenkivel megesett már.
Pontosan. És ilyen esetben maga nem azt csinálta, hogy megpróbálta egyszer-kétszer leírni a szót az itatós papír sarkára, hogyan néz ki jobban? Hát pontosan ezt csinálta Mrs. Inglethorpe is. Nézze csak meg a hagyatott szó először kétével, aztán helyesen egyel van írva. Hogy még biztosabb legyen a dolgában, igekötővel próbálta ki, imigyen elhagyatott.
Ahogy, hogy ez nekem mit mondott?
Hát azt mondta, hogy aznap délután Mrs. Inglethorpe leírta a hagyatott szót, és mivel a kandallóban talált papírdarabka emléke még frissen motoszkált az agyamban, egyszerűen eszembe jutott a végrendelet lehetősége, hisz abban könnyen előfordulhat ez a szó. Ezt a lehetőséget egy további körülmény is megerősítette. Az általános zűrzavarban a budvárt nem takarították ki aznap reggel, s az íróasztal közelében barna agyag és földnyomokat láttam. Aznap tökéletesen száraz idő volt, és közönséges cipő nem hagyott volna ilyen nyomot a padlón. Mindjárt az ablakhoz mentem, s ott megláttam, hogy a begónia ágyásokat frissen ültették. S a virág ágyak talaja ugyanaz volt, mint amilyen nyomokat én a budoár padlóján felfedeztem, s ugyanakkor magától azt is megtudtam, hogy a virágokat valóban tegnap délután ültették. Akkor már biztos voltam benne, hogy legalább az egyik, de valószínűleg mind a két kertész bement a budoárba, a virágágyban ugyanis két pár különböző lábnyomot találtam. Márpedig, ha Mrs. Inglethorpe csak beszélni akart volna velük, akkor egyszerűen kiszól az ablakon, s ők egyáltalán nem mennek be a szobába. Ekkor már biztosra vettem, hogy Mrs. Inglethorpe új végrendeletet készített, s a két kertészt azért hívta be, hogy azt tanúként aláírják. Az események pedig igazolták a feltételezésemet. Roppant ötletes, ismertem el akarva akaratlan. Megvallom, hogy jó maga merőben téves következtetést vontam le abból a néhány odafirkantott szóból. Poirot mosolygott. Túlságosan szabadjára ereszti a képzeletét. A képzelet jó szolgát, de rossz gazda. Mindig a legegyszerűbb magyarázat a legvalószínűbb. És azt honnan tudta, hogy az irattáska kulcsa elveszett? Nem tudtam, csak feltételeztem, és kiderült, hogy igazán volt. Látta, hogy kis drótdarabka volt a fogója köré tekerve. Ebből azonnal arra következtettem, hogy bizonyára egy vékonyka kulcskarikáról szakították le. Ha Mrs. Inglethorpe elvesztette volna, majd utána megtalálja, akkor mindjárt visszateszi a kulcscsomójára. A kulcscsomón azonban találtam egy egészen új és fényes másodpéldányt, ami ahhoz a feltételezéshez vezetett, hogy az eredeti kulcsot más valaki helyezte bele az irattártó zárjába. Igen, mondtam. Kétségkívül Alfred Inglethorpe volt az. Poirot kíváncsian nézett rám. Egészen bizonyos a bűnösségében? Hát persze, természetesen. Minden új körülmény csak alátámasztja. Ellenkezőleg, mondta Poirot csendesen. Többféle körülmény is szól Mr. Inglethorpe mellett? Ugyan már. De igen. Én csak egyet látok.
Melyiket?
Hogy az éjjel nem tartózkodott a házban.
Nem talált?
Ahogy maguk angolok mondani szokták, azt az egyetlen tényezőt választotta, ami véleményem szerint ellene szól.
Hogy-hogy?
Mert ha Mr. Inglethorpe tudta, hogy a felesége akkor este meg lesz mérgezve, bizonyára megszervezi, hogy ő ne legyen a házban. Távolmaradásának ürügye ugyanis átlátszó. Ez két lehetőséget hagy a számokra. Vagy tudomása volt róla, hogy mi fog történni, vagy pedig megvolt a jó oka, hogy távol maradjon.
S mi légyen ez az ok? Kérdeztem kétkedve.
Poirot vállat vont.
Hát nem tudjam.
Minden esetre szégyenletes. Ez a Mr. Inglethorpe, hogy is mondjam, eléggé nagy gazember. De ebből nem következik szükségszerűen, hogy ő a gyilkos.
Megráztam a fejem. Az érvelés nem volt valami meggyőző.
Nem ért velem egyet, ugye? Mondta Poirot.
Na mindegy, hagyjuk.
Az idő majd megmutatja, melyikünknek van igaza. Most vegyük szemügyre a többi szempontot. Mihez kezd azzal a ténnyel, hogy a hálószoba összes ajtaja belülről be volt zárva?
Hát, logikusan át kell gondolnunk.
Az már igaz.
Talán ezt mondanám. Az ajtók be voltak zárva, a tulajdon szemünkkel meggyőződhettünk róla, de a lecsepegtetett gyertyafagyú és a megsemmisített végrendelet azt bizonyítja, hogy az éjszaka folyamán valaki belépett a szobába. Idáig egyetért?
Tökéletesen. Csodálatra méltó világossággal fogalmaz. Folytassa.
Nos, mondtam neki bátorodva. Aki bement, az nem az ablakon keresztül ment be, sem pedig csodával határos módon, amiből az következik, hogy az ajtót Mrs. Inglethorpe maga nyitotta ki belülről. Ez megerősíti azt a meggyőződésünket, hogy a szóban forgó személy a férje volt. Az csak természetes, hogy a férjének kinyitja az ajtót.
Poirot a fejét rázta. Ha miért nyitná? Azért zárta be a férje szobájába vezető ajtót, ami eléggé különös tőle, mert csúnyán összeveszett vele aznap délután. Nem? A férje az utolsó, akinek akkor ajtót nyitott volna. De azzal egyetért, hogy Mrs. Inglethorpe nyitotta ki az ajtót.
Hát van még egy lehetőség. Lehetséges, hogy amikor lefeküdt, elfelejtette bezárni a folyosóra vezető ajtót, és később kelt fel úgy reggel felé, hogy bezárja.
Poirot, magának komolyan ez a véleménye?
Nem állíthatom, hogy így volt, de elképzelhető. És most, hogy más témát vegyünk elő, mi a véleménye arról a kihallgatott beszélgetésről Mrs. Cavendish és az anyósa között?
Erről meg is feledkeztem, mondtam elgondolkodva. Ez még most is rejtély. Hihetetlennek tűnik, hogy egy büszke és végsőkig szűkszavú asszony, mint Mrs. Cavendish, ilyen hevesen beleavatkozzon valamibe, ami nyilvánvalóan nem az ő ügye.
Pontosan. Egy ilyen neveltetésű asszonytól ez eléggé megdöbbentő.
Minden bizonnyal különös, helyeseltem. Mégis lényegtelen, és nem érdemes foglalkoznunk vele.
Poirot felhördült. Hát, mit mondok én magának állandóan, hogy mindent számításba kell venni? Ha a tény nem illik bele az elképzelésünkbe, akkor az elképzelésünket kell elfelejteni.
Majd meglátjuk, mondtam ingerültem.
Igen, majd meglátjuk.
Elértük a házat, amelyben a belgák laktak, s Poirot betessékelt a szobájába. Megkínált apró orosz cigarettával, amilyet időnként szívott. Mulattam, amikor észrevettem, hogy az elhasznált gyufaszálakat gondosan egy kis porcelán edénybe helyezi. Pillanatnyi bosszúságom elpárolgott. Poirot két széket tett a nyitott ablak elé, ahonnan beláthattuk a falu főutcáját. A friss levegő melegen, kellemesen fújt be az ablakon, melegnek ígérkezett a nap. Figyelmemet hirtelen egy vékony dongájú fiatalember keltette fel, aki hatalmas léptekkel száguldott végig az utcán. Az arc kifejezése egészen különös volt, rémület és izgatottság rít le róla.
Nézze csak, Poirot, mondtam.
Poirot kihajolt az ablakon.
Kien?
Na hát, mondta.
Ez Mr. Mace, a patikából, épp ide tart.
A fiatalember megállt a ház előtt, aztán pillanatnyi habozás után erőteljesen kopogtatott.
Egy pillanat, kiáltott Poirot az ablakból. Már is megyek?
Intett, hogy kövessem, aztán fürgén leszaladt a lépcsőn, hogy ajtót nyisson. Mr. Mace azonnal rákezdett.
Ó, Mr. Poirot, bocsásson meg a zavarásért, de hallottam, hogy most jött meg a kastélyból.
Há, valóban. A fiatalember megnyalta a kicserepesedett szája szélét, az arca egészen különös volt.
Az egész falu tudja, hogy Mrs. Inglethorpe milyen hirtelen halt meg. Azt beszélik,
itt óvatosan lehalkította a hangját,
hogy megmérgezték.
Poirot arca kifejezéstelen maradt.
Ez csak az orvosok dönthetik el, Mr. Mace? Igen, persze, természetes.
A fiatalember habozott, aztán végképp elveszítette idegei fölött az uralmat. Megragadta Poirot karját, és egészen suttogóra fogta hangját.
Csak azt az egyet mondja meg nekem, Mr. Poirot. Ugye, nem strychnin?
Alig hallottam Poirot mit felelt. Nyilvánvalóan valami diplomatikus választ adott. A fiatalember elment, s amit az ajtó becsukódott mögötte, Poirot rám nézett.
Igen,
mondta, és komoran bólintott. Tanúskodnia kell majd a törvényszéki halott szemlén. Lassan újra felbaktattunk. Épp szólni akartam, amikor Poirot egyetlen intéssel megállított.
Ne most, Manami, gondolkodnom kell. A gondolataim összekuszálódtak, már pedig ez nincs rendjén.
Vagy 10 percig halálos csendben ült, csak a szemöldöke rándult meg néha, és a szeme egyre zöldebb lett, végre nagyot sóhajtott.
Jól van hát, elmúlt a rossz pillanat. Mindent elrendeztem és osztályoztam. Sosem szabad hagyni, hogy a zavar eluralkodjék az emberen. Az ügy még nem világos, de nem ám. Nagyon is bonyolult. Egészen rejtélyes. Még nekem Hercule Poirotnak is rejtélyes. Két jelentős tényezőt kell figyelembe vennünk.
S melyek azok?
Az első a tegnapi időjárás, ez nagyon fontos.
De hiszen ragyogó idő volt, szakítottam félbe. Poirot maga viccel.
Egy cseppet sem.
A hőmérő árnyékban 27 fokot mutatott. Ezt jól jegyezze meg, barátom. Mindennek ez a magyarázata.
És a második tényező?
Az, hogy Monsieur Inglethorpe nagyon is különös ruhákat hord. Fekete szakálla van, és szemüveget visel.
Poirot, nem hiszem el, hogy komolyan beszél.
Halálosan komolyan beszélek, barátom.
De hisz ez gyerekség.
Sőt, nagyon is fontos.
Tételezzük fel, hogy a törvényszéki halott szemlén megállapítják, hogy előre megfontolt szándékból történt a gyilkosság, és vádat emelnek Alfred Inglethorpe ellen. Akkor mi lesz a maga elméletével?
Hát akkor sem történik semmi, ha 12 ostoba fajankó véletlenül hibázik. De ez nem fog előfordulni. Először is egy vidéki esküdtség nem ég a vágytól, hogy magára vállalja a felelősséget. Mr. Inglethorpe pedig így gyakorlatilag, itt ugye helyi földesúr, meg aztán, tette hozzá kedélyesen, én sem hagyom.
Maga sem hagyja?
Nem. Ránéztem a különös kis emberre. Nem tudtam, mulassak-e vagy bosszankodjak. Olyan elképesztően biztos volt a dolgában, mintha a gondolataimba olvasott volna, szeliden bólintott. Ó, igen, mon ami. Pontosan úgy tennék, ahogy mondtam.
Felállt, s a vállamra tette a kezét. Az arca egészen megváltozott. Könnyek szöktek a szemébe.
Hát minden esetre, tudja, én arra a szegény Mrs. Inglethorpe-ra gondolok, aki ott fekszik kiterítve. Hát nem szerették valami nagyon, nem, nem. De hozzánk, belgákhoz mindig nagyon jó volt. És én sokkal tartozom neki.
Megpróbáltam félbeszakítani, de Poirot legyintett.
Hát mondjak magának valamit, Hastings. Mrs. Inglethorpe sosem bocsátaná meg nekem, ha hagynám, hogy a férjét most letartóztassák, amikor egyetlen szavammal megmenthetem.
Hatodik fejezet. A törvényszéki halott szemle. A halott szemle előtti időszakban Poirot lankadatlanul tevékenykedett. Kétszer folytatott négy szem közti megbeszélést Mr. Wells-szel. Hosszú sétákat tett a környéken. Meglehetősen bántott, hogy nem avatott be a bizalmába, különösen azért, mert sejtelmem sem volt róla, hogy mire akar kiukadni. Az is eszembe jutott, hogy esetleg Rijkszék tanyáján nyomoz, úgyhogy amikor felkerestem a faluban, és nem találtam odahaza, arrafelé a földeknek vettem utamat, szerde este remélve, hogy ott találom, de színét sem láttam, s nem volt bátorságom, hogy egyenesen bemenjek a tanyára. Amint visszafordultam, szembe találkoztam egy öreg paraszttal, aki pajkosan rám kacsintott.
Maga a kastélyban való, igaz-e?
Igen. Egy barátomat keresem, gondoltam, biztosan errefelé sétált.
Azt a kicsikét, aki séta közben hadonászik? A belgát, oda lentről a faluból?
Igen, mondtam izgatottan.
Tehát látta őt errefelé?
Hát persze, hogy láttam őt többször is.
Az a barátja magának?
Hát maguk urak onnan a kastélyból, maguk aztán megérik a pénzüket. És még bohókásabban kacsintott.
Miért jönnek ide olyan gyakran az urak a kastélyból? Kérdeztem, amennyire csak tudtam könnyedén.
Minden tudóan hunyorgott.
Csak egy jár ide, uram, hogy neveket ne említsünk. Méghozzá nagyon is bőkezű az az úr.
Ó, köszönöm, uram. Gyorsan tovább mentem. Evelyn Howardnak tehát igaza volt, és engem elfogott az undor, mert Alfred Inglethorpe-ra gondoltam, aki egy másik asszony pénzéből bőkezűsködik. Lehetséges, hogy az a csinos kis cigányképű rejtezik a büntény mögött, vagy lehet, hogy még aljasabb indok a pénzsóvárság. Bizonyára e két tényező arányos keveréke. Egy ponton Poirot, mintha különösen megszállottan viselkedett volna. Egyszer-kétszer megjegyezte, hogy azt hiszi, Dorcas tévedett a veszekedés időpontjának megjelölésében. Poirot többször is megkérdezte, hogy 4 óra helyett nem 4:30 volt-e, amikor azokat a hangokat hallotta. De Dorcas hajthatatlan volt. Legalább 1 óra, ha nem több telt. Az előzetes vizsgálat megtörtént, az esküdtszék megtekintette a holttestet, melyet John Cavendish azonosított. További kérdésekre válaszolva elmondta, hogyan ébredt fel a korahajnali órákban,
s beszámolt anyja halálának körülményeiről. Ezután az orvosi tanúvallomás következett, a lélegzetét is visszafojtotta mindenki, amikor a híres londoni specialista napjaink legnagyobb szaktekintéje a mérgezéses esetekben szólásra emelkedett. Néhány szóval összefoglalta a boncolás eredményét. Orvosi szakkifejezésekkel és műszavakkal tűzdelve előadását, odajukat ki, hogy Mrs. Inglethorpe strychnin által történt mérgezés áldozata lett. A fellelt mennyiség arra enged következtetni, hogy legalább háromnegyed, ha nem egy egész gram, vagy annál is több jutott a szervezetébe. Elképzelhető, hogy véletlenül nyelte le a mérget? Tette fel a kérdést a halottkém. Nagyon valószínűtlennek tartom. A strychnint háztartási célokra nem alkalmazzák, mint egy némely más mérgeket, és az árusítása is meglehetősen korlátozott. Az ön által végzett vizsgálat fényderítette arra, mi módon jutott a méreg Mrs. Inglethorpe szervezetébe. Nem. Ön Dr. Wilkins előtt érkezett Steelesbe, ugye? Igen, a kocsi épp akkor kanyarodott ki a kertkapun, és én siettem, ahogy csak tudtam. Elmondaná pontosan, hogy mi történt azután? Hát beléptem Mrs. Inglethorpe szobájába. Abban a pillanatban jellegzetes, merev, görcsös állapotban volt, felén fordult, és csak azt tudta kinyögni, Alfred, Alfred. Elképzelhető, hogy a strychnint Mrs. Inglethorpe vacsora utáni kávéjába tették, melyet a férje vitt oda neki? A lehetséges, de a strychnin meglehetősen gyorsan ható méreg. A tünetek már egy-két órával a lenyelés után jelentkeznek. Bizonyos feltételek mellett elképzelhető, hogy késik a hatás, de Mrs. Inglethorpe esetében ezeknek a feltételeknek egyike sem volt adott. Mrs. Inglethorpe úgy este 8 óra tájban itta meg a kávéját, a tünetek azonban csak másnap kora reggeli órákban jelentkeztek, ami arra enged következtetni, hogy a méreg később jutott be a szervezetébe. Mrs. Inglethorpe-nak szokása volt, hogy éjszaka megivott egy csésze kakaót. Lehetséges, hogy a kakaóban volt a strychnin? Nem. Én magam vettem mintát a serpenyő alján maradt kakaóból, és vegyelemeztettem. Nem volt benne strychnin. Poirot halkan, de elégedetten kuncogott. Honnan tudta? Suttogtam. Csak figyeljen. Mondhatnám, folytatta az orvos, ugyancsak meglepett volna, ha más eredményt kapunk. Miért? Egyszerűen azért, mert a strychninnek különlegesen keserű íze van. Már az egy a 70 000-es higítású oldatban is kimutatható, s csak valami nagyon erős aromával lehet álcázni az ízét. A kakaó erre alkalmatlan. Az esküdszék egyik tagja tudni akarta, hogy ugyanaz áll-e a kávéra is. Nem, a kávé keserű íze talán elfedné a strychninét. Ezek szerint valószínűbbnek tartja, hogy a gyógyszer a kávéval került a szervezetbe, de valamilyen ismeretlen oknál fogva később hatott? Igen, de mivel a feketés csészét összetiporták, nem volt lehetőség a tartalma elemzésére. Ezzel Dr. Bauerstein vallomása véget is ért. Dr. Wilkins minden tekintetben csatlakozott az előtte szólóhoz. Az öngyilkosságnak még a lehetőségét is kizártnak tartotta. Az elhunytnak, mondta, gyenge volt a szíve, de különben tökéletes az egészségi állapota, a lelki alkata pedig derűs és kiegyensúlyozott. Az utolsó személy, akinél öngyilkosságra lehetne gondolni. Ezután Lawrence Cavendish-t szólították. Vallomása jelentéktelen volt, csupán a bátyja nyilatkozatát ismételte meg. Már épp lelépni készült az emelvényről, de megtorpant, majd habozva megszólalt. Volna egy javaslatom, ha lehetséges. Bizalmatlanul nézett a halottkémre, aki élénken válaszolt. Tessék csak, Mr. Cavendish, azért vagyunk itt, hogy kinyomozzuk az igazságot, és örömmel üdvözlünk mindent, ami új fényt vethet a dolgokra. Hát csak egy ötlet, magyarázta Lawrence. Persze lehet, hogy teljes tévedés, de én még most is valószínűleg tartom, hogy az anyám természetes halállal halt meg. Mi juttatta erre a következtetésre, Mr. Cavendish? Anyám egy ideje olyan élénkítő szert szedett, amely strychnint tartalmaz. Csak ugyan? Kiáltotta halottkém. Az esküdtek érdeklődően felpillantottak. Azt hiszem, folytatta Laurez, hogy voltak olyan esetek, ahol bizonyos ideig szedett gyógyszerek halmozódó hatása végül is halált okozott. És az vajon nem lehetséges, hogy egyszerűen véletlenül túlságosan sok gyógyszert vett be? Most hallunk először arról, hogy az elhunyt strychnint szedett. Nagyon hálásak vagyunk önnek, Mr. Cavendish. Dr. Wilkinst ismét szólították, és az nevetségesnek nyilvánította az elképzelést. Mr. Cavendish elképzelése merőben képtelenség. Ezt bármely orvos megmondhatja. A strychnin bizonyos értelemben halmozódó méreg, de teljességgel lehetetlen, hogy ilyen hirtelen halálhoz vezessen. Azt krónikus tünetek hosszú sora előzi meg, ami azonnal felkeltette volna a figyelmemet. Az egész elképzelés abszurd. És a második elképzelés? Hogy Mrs. Inglethorpe gondatlanságból vett be túlságosan nagy adag gyógyszert? 3, sőt 4 adag sem eredményezett volna halált. Mrs. Inglethorpe mindig különlegesen nagy gyógyszeradagokat csináltatott, mivel Kutnál, a Tadminsteri gyógyszerésznél készítette az orvosságait. Amennyi strychnint a boncolásnál a szervezetében találtak, ahhoz szinte egy egész üveggel be kellett volna vennie. Ezek szerint az élénkítő szert törölhetjük a listáról, mivel ön szerint nem lehetett köze a halálokához? Így van. Nevetséges feltételezés.